Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 187. dicséretet. E húsvét ünnepében, így kezdődik. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Tóth Józsefné Harcsa Etelka, 89 éves, Szabó Sándorné Forgó Judit, ugyancsak 89 éves, és Orosz András 86 éves korában elhunyt testvérünktől. Hozzátartozóiknak Isten vigasztalását kérjük erről a helyről is. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Hirdettem, hogy a mai és a holnapi napon is megterítjük az úrasztalát a húsvéti ünnepen. Szombaton 10 órától gyülekezetünk fiataljai számára csendes napot tartunk, Édes Gábor beosztott lelkész és a Fasori ifi közreműködésével. Szeretettel várjuk erre az alkalomra a konfirmációra készülő és a már konfirmált testvéreinket. Kérjük szépen, hogy akik Mátraházára a gyülekezeti hétvégénkre gépkocsival készülnek menni, jelezzék, hány üres hely van az autójukban, idős testvéreink könnyebb eljutásához szeretnénk segítséget nyújtani. Nyári gyermektáborunk augusztus 12-től, az ifjúsági tábor augusztus 19-től lesz. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk. A kitöltéshez az adószám és az alapítvány neve itt van a papíron, illetve a mi adatainkkal kitöltött nyomtatványok vannak az iratterjesztésben. Adatkezelő nyilatkozatra van szükségünk, a múlt évtől kezdve tudjuk Európai Uniós rendelkezések miatt, minden gyülekezeti tagról, adományozóról szükségünk van egy nyilatkozatra az adataival kapcsolatban. Kérjük, hogy a kedves testvérek az iratterjesztésből vigyék el a nyomtatványokat, akik még nem töltöttek ki ilyet, és kitöltve legyenek szívesek visszajuttatni nekünk. Most a főgondnok úrnak adom át a szót.
Szeretett testvéreim! Ünneplő gyülekezet, mielőtt köszöntőmet elmondanám, pár olyan dolgot szeretnék elmondani, ami a közeljövőben mindnyájunkat érinteni fog. Májusi hónapban megindul a gyülekezeti ház felépítése, rekonstrukciója, illetve a fűtés korszerűsítése. Ebből adódóan minden egyes alkalom ugye nagyrészt a templomban lesz megtartva. Lehetőség nyílt arra, hogy tudjuk hétvégén használni a gyülekezeti termünket megfelelő biztonsági előírások megtartása mellett. Amikor az építkezés elindul, mindenki fogja látni a figyelmeztető táblákat, a leszalagozásokat és a lezárásokat. Kérem, figyeljünk erre, és segítsük az építkezők munkáját. Előreláthatólag ezek a munkálatok az év végéig fognak szólni a gyülekezetünkben. Kérem mindenkinek a segítségét és megértését. Kedves testvérek, ne féljetek, a názereti Jézus keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott. Mikael 16:6. Minden esztendőben örömmel és várakozással érkezünk a húsvét ünnepéhez. Vágyunk az evangélium üzenetére, amely megérint, felemel, tovább indít. Szükségünk van Istennek húsvét örömhíréből szerte áradó biztatására, hogy életeinkbe, közösségeinkbe, népünkbe beáradjon a Krisztus feltámadásából származó örvendezés. A húsvét idén is azt üzeni, hogy Isten cselekszik. Isten feltámasztotta Krisztust, Isten cselekszik életünk, Isten cselekszik életünkben. Ezt kell megtapasztalnunk az asszonyoknak, a tanítványoknak és mindazoknak, akikhez Jézus Krisztus feltámadásának híre eljut. Éljünk mi is a húsvéti hit és felismerés ereje által, és ez adjon biztatás, örvendezést, reménységet mindannyiunknak. Istentől áldott húsvét ünnepeket kívánok kedves mindnyájuknak.
Énekeljük a 350. dicséretet mind a négy versével, szép régi húsvéti énekünk, feltámadt a mi életünk, így kezdődik. Hallgassuk meg a húsvéti történetet Máté evangéliuma 28. fejezetének első 10 verséből. A szombat végén pedig a hét első napjára virradólag kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földindulás történt, mert az Úr angyala leszállván a mennyből, oda menvén elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrzők a tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a halottak. Az angyal pedig megszólalván ezt mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. És íme előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondottam nektek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, íme szembe jött velük Jézus, és így szólt, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták lábát, és leborultak előtte. Akkor ezt mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben a mai délelőttön is, hogy ne csak halljuk a szavakat, de felfogjuk jelentőségét, és alkalmazni tudjuk önmagunkra. Most ezt kérjük imádságban is helyünkről fölkelve. Istenünk, köszönjük, hogy Te eléd jöhetünk most ebben a csendben. Köszönjük ezt az ünnepet, amelyet készítettél nekünk, hogy hallgassunk rád, elgondolkozzunk azokról a dolgokról, amikről Te szeretnéd, hogy elgondolkozzunk. Ebben a rohanó életben sokszor nem vagyunk készek arra, hogy az élet és halál, az örök élet, a halálon túli világ dolgairól gondolkozzunk. Pedig mindezek a gondolatok meghatározzák a hétköznapjainkat. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Segíts most előtted kitárni egész életünket, szívünket. És segíts, hogy tőled várjuk az útbaigazítást, a segítséget, a tanácsot, az erőt és mindent. Szeretnénk igazán veled találkozni. Köszönjük, hogy mindez lehetséges. Segíts, hogy elhiggyük. Szent lelkeddel. Légy velünk, amikor az igét hallgatjuk. Légy velünk, amikor az úrvacsora jegyeit vesszük. Légy velünk, amikor imádkozunk, és maradj velünk, amikor innen elmegyünk is. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 185. dicséretet énekeljük, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja!
Igehirdetés alapja, az előbb felolvasott ige, kiemelem belőle, és újra olvasom a 8. verset. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Foglaljuk el helyünket. Az asszonyok félelemmel és örömmel futottak el húsvétkor a sírtól. A mi ünneplésünkben úgy gondoljuk, hogy az örömnek van csak helye, de ez nem egészen így van. A húsvéthoz hozzá kell, hogy tartozzék a félelem is. Miért mondom ezt? Azért, mert egy számunkra ismeretlen világnak a bejelentkezése az mindig megborzongató. Lelkész konferencia volt nem régiben, és a lelkészekkel megnéztünk egy filmet, amelyik egy olyan eseményről szól, amikor egy idegen civilizáció hirtelen meglátogatja a Földet, és ez a film nagyon jól érzékeltette, hogy mennyire ijesztő dolog ez, és mennyire pánikba estek az emberek, és akiknek ott közel kellett menni azokhoz az objektumokhoz, vagy éppen bemenni oda. Tehát teljesen természetes, hogy egy számunkra ismeretlen világnak a jelentkezése az félelmet és borzongást kelt. Hiszen ha belegondolunk, akkor nyilvánvalóan így van, bármennyire távol is áll a mi húsvét ünneplésünktől a borzongás, akkor ők a halott Krisztusra gondolva, őt meggyászolva találkoztak az életre kelt feltámadott Krisztussal. Ez nem lehetett egyszerű dolog a számukra. A túlvilág, a számunkra láthatatlan világ valamennyire mindig is izgatta az embereknek a fantáziáját, de ez azért nagyon félelmetes dolog, tehát ez egy veszélyes terület. Vannak olyan emberek, akik éppen ezért azt gondolják, azt mondják, ezzel nem kell foglalkozni. Én úgy gondolom, csak ez a látható világ van biztosan, és engem csak ez érdekel. Itt szeretnék boldogulni. És vannak ilyen emberek, akik egyszerűen kizárják a láthatatlan világot. Pedig a Biblia azt mondja, hogy igenis ennek a világnak, ami látható, Ennek van egy másik része, a fontosabb, ahonnan minden ered, amit látunk, a láthatatlan világ, az Isten országa és birodalma. Persze vannak olyan emberek is, akik nem a racionalitás szerint élnek csak, hanem akik az ösztöneik szerint ítélnek meg dolgokat, és akik éppen ezért ösztönösen ráéreznek, hogy igen, lennie kell, és van ilyen világ. De ahogy mondtam, ez egy nagyon veszélyes terület. A húsvét ünneplésétől mégis elválaszthatatlan. Igazából, aki nem gondol bele, és nem borzong bele, hogy húsvétkor arról van szó, hogy ez a láthatatlan világ egyszer csak elénk áll Jézus Krisztusban, a feltámadottban, és attól kezdve itt van velünk, mert ő ezt megígérte, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki ezt nem élte át, és nem borzongott még bele, az a húsvét lényegét sem fogta föl. Beszéljünk hát erről. A húsvét öröméről és félelméről. Először is az első pont, amit meg kell tárgyalnunk, ez a pont, hogy az ezotéria világa a Bibliával nem egyeztethető össze. Az ezotéria világa az olyan, mint amikor az ember próbálkozik egy számára teljesen ismeretlen és elzárt világgal, amihez nem tudja sem a kulcsot, sem azt, hogy mivel találkozik tulajdonképpen, és semmit. A Biblia azt mondja, hogy ez egy tiltott terület. Amikor a zsidó nép elfoglalja Kánaán földjét, előtte Isten világosan figyelmezteti őket, hogy igen, azok a népek, akiket ott találtok, foglalkoznak ilyennel. Próbálnak behatolni a láthatatlan világba különböző szertartásokkal, próbálnak hozzáférni idegen erőkhöz. Próbálnak segítséget kapni, útmutatást a halottaik felől, gyógyulást a betegségeikben, bíztatást, de nektek ez tilos, mert ez egy veszélyes terület. Az ezotéria világa a hívő keresztjének előtt le van zárva. Isten megtiltotta. Nem azért, mintha nem létezne egy tőlünk független, vagy számunkra érzékszervekkel nem felfogható világ, hanem azért, mert mi oda a magunk szakállára, magunk elgondolása szerint nem léphetünk, mert óriási veszélyeknek tesszük ki magunkat. A keresztény ember éppen ezért nem foglalkozik babonaságokkal, nem foglalkozik ezotériával, azért, mert Jézus Krisztusban neki a láthatatlan világ ismerős. És úgy mehet oda, hogy ne, az nem hordoz veszélyeket. De azt látjuk, hogy a szeretett mesterrel mégiscsak a túlvilág, egy számunkra ismeretlen világ kopogtat be hozzánk. Jézus Krisztus nem csak ehhez a látható világhoz tartozott, akkor sem, amikor itt élt közöttünk. Így vallott magáról, hogy én az atyától jövök, és oda megyek, és az atya mindig velem van. És én azt jelentem ki nektek, amit az atyától tanultam. Tudjuk-e, hogy amikor Jézus Krisztusról van szó, akkor erről a láthatatlan, számunkra szemmel nem érzékelhető világról, az Isten országáról van szó, és tulajdonképpen ez az ország itt van köztünk, és az erői rendelkezésünkre állnak, de nem úgy, hogy mi azokkal szabadon gazdálkodhatnánk. Tehát Jézus Krisztusban a láthatatlan világ erői kopogtatnak az életünkön. Ez egy csodálatos dolog, hogy mi megtapasztalhatjuk azt, amire minden ember vágyik, hogy kapcsolatot építsünk azzal, ami láthatatlan és kézzelfogható legyen a számunkra. Az Isten néha ad jeleket és megtapasztalásokat. Én megdöbbenve hallgattam most egy ezzel az igével foglalkozó igehirdetésben egy történetet. A lelkész elmondta, hogy egy lelkész kollégája mesélte, elmondta neki a történetet, hogy a II. Világháborúban a falujuk fölött lőttek, bár nem volt hadszintér a falujuk, de ott mentek el a lövedékek, és egy napon, egy csúnya novemberi napon a feleségével ott álltak az ablaknál, és hallották ezeket a zajokat, és egyszer csak a felesége azt mondta, hogy milyen csodálatos napsütés, milyen csodálatos virágzó fák, és milyen szép ez a világ. És a lelkész nem tudta hová tenni ezt, és a következő pillanatban egy repesz darab betörte az ablakot, és eltalálta a feleségét a szívénél, és meghalt a felesége. A láthatatlan világ körülvesz minket, csak mi nem tudjuk. És vannak ilyen különleges pillanatok, amikor ugye a halál pillanata előtt ez az asszony ízelítőt kapott. Csodálatos dolog, hogy mi ezzel a láthatatlan világgal élhetünk napról napra. Miért mondom ezt? Mert a harmadik pontban így fogalmazok, hogy mi a láthatatlan világgal kapcsolatban önmagunkban árammal játszó gyermekek vagyunk. Ugye ezt mindannyian megtiltjuk a gyermekeinknek. Vesszük a vagdugót, és bedugjuk azokat a konnektorokat, amelyek túlságosan alacsonyan vannak. Mert életveszélyes ezzel játszani. Mi emberek, amikor a láthatatlan világból akarunk információkat szerezni, amikor ezzel akarunk játszani, mikor babonás dolgoknak adunk hitelt, akkor olyanok vagyunk, mint a árammal játszó kisgyermek. Az Isten nem véletlenül tiltja ezt meg nekünk. De eljött hozzánk a szakember, akinek a kezében van az egész, aki tudja, hogy mi lakik a konnektorban, tudja, hogy azt mire lehet hasznosítani, és mivel használ nekünk az életünkben, és éppen ezért nekünk egyetlen egy dolgunk van, Jézus Krisztusra figyelni. Neki adni az életünket. Jézus Krisztus kezünkbe ad egy könyvet, amiben le van írva mindaz, amit tudnunk kell a láthatatlan világról. Ugye ez a Biblia. És kezünkbe ad eszközöket. Nem azért, hogy azokat boncolgassuk és bele nyúlkáljunk, pláne működés közben, hanem azért, hogy azokat használjuk. Mert úgy, ahogyan a kezünkbe adja, azokkal a használati utasításokkal, azok az eszközök használnak nekünk, és kapcsolatunk lehet a láthatatlan világgal. Ilyen eszköz a megváltás. Amit ő tett meg, értünk. Megszerezte a bűneink bocsánatát. Megszerezte számunkra a mennyei atya jó indulatát. És ezt az eszközt bedughatjuk a konnektorba, tehát hihetünk. Hiszünk Jézus Krisztusban, és mehetünk a mennyei atyához. Ilyen eszköz az imádság. Csak összetesszük a kezünket, és már is ott lehetünk a jelenlétében. Még össze se kell tenni a kezünket, sokszor úgy imádkozunk. Nem ezen múlik. Megszólítjuk őt, és ő hallja, és ő válaszol. És ő belátása szerint cselekszik, meghallgatja a kérésünket, és kiválogatja, hogy mi abból az igazi, mély kérésünk, mi az, ami ebből használ és a javunkra van, és megadja. És Jézus Krisztusban ilyen eszköz, hogy az ő jelenlétét érezzük. Hitünk, az imádságunk, ott lehetünk a láthatatlan világban. Én azt mondtam, hogy ez egy félelmetes öröm. Imádkozni mindig valahol azt az érzést jelenti, hogy én ott vagyok, az Isten. Istennél. És én vele beszélgetek. Ez nem olyan egyszerű. Az igazi imádság, az nem olyan egyszerű, hogy csak én mondok különböző dolgokat. Én tudom, hogy kinek a jelenlétébe lépek. Akkor jöhetnek elő az igazi mély kéréseim, és akkor tapasztalhatom azt, hogy olyat tudok kérni, amire Isten válaszol. Ha én babrálnék a láthatatlan világba, akkor maradna a félelem. De így az alaphang az öröm. Félelmetes dolog, de én ott lehetek. Ő érte, Jézus Krisztusért az Isten nekem helyet biztosított. Ő nála. Én érthetem az ő dolgait, én hihetek benne, tudhatok a láthatatlan világról, sok mindent megtanulhatok erről, átélhetem, hogy igen, Isten van és válaszol az imádságaimra, Isten megállít dolgokba, Isten indít és bíztat dolgokra. Élünk ezzel. Ez a hitnek a lényege. Kapcsolat az élő Istennel, a láthatatlan világgal. Jézus Krisztus, amikor meghalt értünk és feltámadt, akkor ezzel betört ide közénk a láthatatlan világ. Amikor Szent Lelkét elküldte, akkor ott volt a lehetőség, hogy mi kapcsolódjunk a láthatatlan világ hullámhosszára. És ne csak a földi életben, a láthatókban éljünk, hanem az életünk egy csodálatos, újongó, nagyszerű lehetőség legyen, hogy mi ezekkel is élhetünk. A mindenható Istent ismerhetjük Jézus Krisztusba. Nekünk biztosítja a helyet maga mellett, ott az örökké valóságban is, itt a mindennapi életben. Hallgatja a mi kérdéseinket és válaszol. És amikor idejövünk az úrasztalához, akkor nem csak kenyeret és bort veszünk magunkhoz, hanem itt van, jelen van, láthatatlanul a mindenható élő Isten, és megtapasztaltatja az ő jelenlétét, és erősíti a hitünket, megerősít minket a bűneink bocsánatában, az ő valóságában. Adja Isten, hogy így találkozzunk vele ma is. Amen. Készüljünk az úrvacsorára, a 436. dicséret első három versét énekelve: örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk Jézus Krisztus az úrvacsorát, az utolsó vacsora alkalmával, Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az apostol bíztat minket arra, hogy vizsgáljuk meg lelkünket, és a csendben, az imádságban alkalmunk lesz erre, kérjünk bocsánatot bűneinkre, köszönjük meg, hogy megváltóként eljött az Úr Jézus Krisztus, és kérjük azt, hogy hadd tapasztaljuk meg jelenlétét, és éljünk az ő jelenlétében napról napra. A csendes imádság után majd közösen fejezzük be az 51. Zsoltár szavával. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Valljuk meg hitünket, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint teszem fel a kérdéseket. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. Végül azt kérdezem, ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya ajándékba, kegyelméből Jézus Krisztus megváltó haláláért. Amen. Fejezzük ki egymással is kiengesztelt voltunkat azzal, hogy kezet fogunk a környezetünkben levőkkel. Foglaljuk el helyünket, és alázatos szívvel és szép renddel járuljunk az úrasztalához. Az ünnepi szokás szerint a úrvacsora végén majd a presbitérium jelen lévő tagjai fognak idejönni. Jó. És előtte pedig mindig a fal felől indulva és középről visszatérve a padokba, az első padoktól a hátsókig jövünk az úrasztalához, közben a szent jegyeket véve, és menet közben is énekelünk a új énekes könyv kiegészítésből vannak az énekeink. Énekeljük a kijelölt énekeket, ez megtalálható a liturgiás lapon, illetve a kivetítőn is. Kezdjük az éneklést a 650. énekkel. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Kedves testvéreim, így rendelte el Jézus Krisztus az úrvacsorát, így élhettek vele a tanítványok, hitvalló őseink, nagyszüleink, szüleink, és most Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítatlak titeket a keresztény életfolytatásra az ige szavaival. Ha azért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét, másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Adjunk hálát Isten kegyelméért, helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, hogy ilyen egyszerűvé tetted nekünk a láthatatlan világgal való kapcsolatot, hogy eljöttél földi nyomorúságainkba, hogy odaadtad az életedet a mi megváltásunkra, hogy megkerested az elveszetteket, hogy hirdeted az örömhírt, hogy van belépő a te országodba. Köszönjük, hogy ezen a szép ünnepen nekünk is találkozót, vendégséget adtál önmagaddal. Kérünk, könyörülj mindannyiunkon. Kérünk, hogy te növeld a hitünket. Kérünk, hogy te töltsd be az igazi mély vágyainkat. Szeretnénk neked szolgálni, téged dicsőíteni a hétköznapokban is. Kérünk, maradj velünk, és segíts ebben mindnyájunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk népünket, nemzetünket is imádságunkba, és énekeljük a himnuszt. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Helyünket elfoglalva befejezésül a 295. dicséret mind a két versét énekeljük el. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Megváltott.